Mert közel van a szabadulás az istenfélőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 105. Zsoltárunkat, a 105. Zsoltárunknak az első verszakát. Így kezdődik ez a Zsoltárunk. Foglaljuk el helyünket, és ének szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket. Énekeljük a 392. dicséretünket első 4 verszakával. Így kezdődik ez a dicséret, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Az egyház napon így,
a mi segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallás iratunk a heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
A 45. úrnapja az imádkozásról. Miért szükséges a keresztényeknek imádkozniuk? Azért, mert az annak a hálaadásnak a legfőbb része, amelyet Isten tőlünk megkövetel, de azért is, mert Isten azoknak adja kegyelmét és szent lelkét, akik őt erre őszinte szívvel, szüntelenül kérik, és ezért hálát adnak neki. Mi szükséges ahhoz az imádsághoz, amelyet Isten kedvel és meghallgat? Először, az egy igaz Istenhez imádkozunk, aki magát igéjében nekünk kijelentette, tőle szívből kérhetjük mindazt, amit kérnünk parancsolt. Másodszor, ismerjük meg alaposan szükségünket és nyomorúságunkat, és alázatosan járuljunk a felséges szín elé. Harmadszor, legyünk szilárdan meggyőződve arról, hogy bár méltatlanok vagyunk rá, Isten imádságunkat az Úr Jézus Krisztusért bizonyosan meghallgatja, amint azt igéjében meg is ígérte nekünk. Mit parancsol Isten, hogy kérjünk tőle? Mindent, amire testünknek, lelkünknek szüksége van, amit a mi Úrunk Jézus Krisztus belefoglalt abba az imádságba, amelyre ő maga tanított minket. Hogyan szól ez az imádság? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség mindörökké. Amen.
Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom református kalózunk szerinti mai napra kirendelt Zsoltárból, ez pedig a 85. Zsoltárunk. A 85. Zsoltárunknak mind a 14 versét olvasom. Isten igéjét a gyülekezet fennállva hallgassa meg. Így szól tehát hozzánk a 85. Zsoltár első versétől Isten írott üzenete. A karmesternek, Kórak fiainak zsoltára. Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, jóra fordítottad Jákob sorsát, megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét. Elfojtottad felindulásodat, megfékezted izzó haragodat. Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többé. Örökké akarsz haragudni ránk, nemzedékről nemzedékre tart haragod. Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömöt szerezni népednek. Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást. Hadd halljam meg, mit hirdet az Úristen. Bizony, békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok. Mert közel van a szabadulás az istenfélőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, az igazság tekint le a mennyből. Az Úr is megad minden jót, földünk is meghozza termését. Igazság jár előtte, az készít utat lépteinek. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Leülve Csendesedjünk el imádságban. Urunk Istenünk, mennyei felséges édes atyánk a Jézus Krisztus által, hadd járuljunk elődbe, Urunk, hálaadással, hálaadással, mert megtartottad életünket, hálaadással, mert annyi jóval ajándékoztál meg bennünket, hálaadással, mert annyi nyomorúságból szabadítottál ki már bennünket, és hálaadással, Urunk, mert oly sokszor tapasztaltuk bátorításodat, szeretetedet, szabadításodat, vigasztalásodat. Urunk, valóban hálára készített mindez bennünket. A Te értünk való szereteted, a Te értünk való hűséged. Urunk Istenünk, hagyj járuljunk úgy is elődbe, mint akik bizony sokszor megszegtük ezt a hűséget. Mi vagyunk ebben a kapcsolatban a hűtlenek, oly gyakran eltávolodtunk tőled. És Urunk, azt is hagyj valljuk meg, hogy sokszor, sokféleképpen vétkeztünk már, nem csupán konkrét bűnökkel, vétkekkel, sokszor bizony mulasztással. És talán úgy gondoljuk, hogy mindazt, amit nem tettünk meg, az nem is vétek, de ott volt sokszor a mi beszédünkben már, vagy éppen az elhatározásban. Köszönjük, hogy ebből nem lett cselekedett. Urunk, hadd járjunk elődbe a Te fenségedbe, a Te teljes szeretetedbe, hűségedbe. És Urunk, hadd kérjünk, hogy ezen a Isten tiszteleten is tapasztaljuk meg mindezt, mert kegyelmesen akarsz hozzánk szólni, tanítani akarsz bennünk a szerinted való jóra. És hogy megmutatod most a mai Isten tiszteleten ebben a két jegyben is, abban a falat kenyérben és abban a korgyborban, hogy milyen hűségesen ragaszkodsz a tieidhez, hogy nálad van szabadulás, bűnök bocsánata, nálad van az örök élet ajándékba, és Urunk, tőled van az is, hogy tovább mehetünk az életben. Kérünk, Urunk, légy itt velünk újra szent lelkeddel, kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, és kérünk, hogy legyen szabad hozzánk személyes, nekünk szóló üzenetet. Kérünk mindenre a Te nevedben, küldd el szent lelkedet. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a megkezdett dicséret, a 392. dicséretünknek az utolsó 5. verszakát, így kezdődik, a 3 egy Istennel már itt a földön egy.
A 3 egy Istennel már itt a földön egy, s az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg. Ó, mi áldott reménység, ha itt időnk legyen, Te boldog szem, Te hittel, fennállod békedel.
Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak az első Timóteushoz írt leveléből, az első Timóteusi levél 6. fejezetéből, a 6. fejezet 3. versétől, a tizedik versig tartó szakaszból. Református bibliolvasó kalózunk szerinti mai újszövetségi ige szakasz ez. Így szól hozzánk. Ha valaki tévtanokat hirdet és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irítség, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a héten már több alkalommal is olvastuk éppen a adott napra való ige szakaszt ebből a levélből, a Timóteusi első levélből, és most ezen a vasárnapon is folytatjuk mindezt, hiszen lassan a levélnek a végére érünk, ez az utolsó fejezet, annak kezdetét olvastuk most. Néhány szót hagy mondjak el ennek a levélnek a keletkezéséről, arról, akinek szól mindez, és természetesen nem csak neki címezték, nem csak az idős Pál, a fiatal munkatársnak, Timóteusnak, hanem számunkra, hagy mondjam, ez már Isten szava és bölcsessége. Ott az első század közepén így fogadta ez a fiatal munkatárs Timóteus is, hogy ez nem csupán az idős Pálnak a, hagy mondjam így, élettapasztalata, akár munkatapasztalata, hanem Istentől jövő bölcsessége. Minden mögött ott volt az is, hogy Pál eszerint élte az életét is. Tehát élő példája volt mindannak, amit itt leír és maga is ajánl. És ahogy elsajátítja ez a fiatal ember, ez a fiatal szolgatás, ő maga is rádöbben mindenre, ennek valóságát éli. Szóval kinek is szól ez a levél? Timóteusnak, fiatal ember ő, talán a 30-as éveli elején járhat, ezt pontosan nem tudjuk. Akkoriban tanító 30 évnél fiatalabb senki nem lehetett, ez volt az ószövetségi gyakorlat is, és még erre is figyelt a mi Urunk, Jézus Krisztus, amikor 30 évesen lép ki a nyilvánosság elé, nem akar ebben sem botránkoztatni, hiszen a korszokása ez volt, 30 évnél fiatalabb senki nem lehetett tanító. Így is szólítják sokan, nem csak az életkora miatt, hanem látva, hallva a bölcsességet. Benne teljes isteni bölcsesség volt, és úgyis tanította a szavakat Isten igéjét, mint akinek hatalma van. Ezt elismerték a kor magyarázói, a kor tanítói is. Szóval Timóteus mégiscsak fiatal, sokakat bíztak rá, mint lelki vezetőre, gyülekezet vezetőjére, biztos, hogy voltak idősebbek is, ezekről is szólnak itt intések, hogy mondjam, bölcsességek Istentől származóan, hogyan kell akár inteni a bölcsebbet, de az idősebbet, de akár hogyan kell inteni a fiatalabbat is. És természetesen nem csak erre vonatkozik mindez, nagyon sokakról szól az apostol, egy gyülekezetben, ott is voltak özvegyek, ott is voltak presbiterek, ott is voltak szolgák, hiszen az első század közepén vagyunk, sokan házi szolgák, akár rabszolgák voltak, bár keresztényé lettek, és így betagolódtak a gyülekezetbe, mégis hozzájuk szóló üzenet is van. Tehát felölelte a gyülekezet egészét, akár életkorban, akár társadalmi státuszban, ebben a vonatkozásban is, és adott bölcsességet a fiatal vezetőnek, akinek kegyelmi ajándéka volt a vezetésre, a tanításra, a tévtanok és az igazságnak a megkülönböztetésére. Erre is felhívja a figyelmét az idős Pál, hogy amit kegyelmi ajándékká kaptál, azt szíts fel magadban, talán így fordíthatjuk, így adhatjuk vissza mindezt a mondatot. Itt az utolsó szakaszban megint újra szól egyrészt a tévtanítókról, ők miben szenvednek, mi lesz a végük, milyen következményei vannak mindennek, és szól egy másik fontos dologról is, az anyagiakhoz való viszonyunkról. Úgy látszik, nem csak a 21. század, hanem minden kornak, hogy mondjam, nagy kérdése ez. Ez volt az első századnak az egyik nagy kérdése is, akár ott egy-egy gyülekezetben a keresztények között, hogy mindaz, ami körülvesz bennünket, mindaz, ami akár több is, mint amire szükségünk van, a világ csábítása, így összefoglalásképpen is sokszor mondja az ige, azzal hogyan kell élni, egyáltalán mire van szüksége az embernek, mi az, ami fontos, és tudjuk a megélhetésünkhöz, a testi valunknak a fenntartásához, vagy éppen a ránk bízottaknak a gondozásához kellenek természetesen anyagi javak. Ezek a külsőségek is, hogy ne kellenének. De milyen veszélye van annak, hogyha valaki többre vágyik, vagy esetleg még többre vágyik. És bizony olyan a gazdagság, mint leírja egyik filozófus, Schopenhauer, azt mondja, hogy olyan, mint a tengervíz, minél többet iszik belőle az ember, annál jobban szomjassá lesz. Tehát mit is mond erről az apostol? Először is a tévtanítókról, ezzel is összefüggésben van az anyagiakkal, azok birtoklásával is, és utána pedig mit mond az övéinek, tehát Isten népének. És ahogy mondtuk, nem csak az első század közepén volt ez kérdés, sok esetben akár kísértés is, hanem itt a 21. század elején is minden koron végigvonul ez. A következőt olvastuk. Ha valaki tévtanokat hirdet és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irítség, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Egy pillanatra álljunk meg itt, hiszen azt is tudjuk, hogy ebben a levélben már Pál apostol szólt nem egyszer a tévtanítókhoz ról, megjegyezve sok mindent róluk. Rögtön a levélnek az elején, az első fejezetben is a következőt mondja, hagy idézzek innen a 6. verstől. Mi azonban tudjuk, mondja Pál, hogy a törvény jó, ha valaki a törvénynek megfelelően él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami ellenkezik az egészséges tanítással. Miért is mondja ezt az apostol? Mert először is ezek a tévtanítók kikezdték Isten törvényét, az ószövetségi tanítást. Azt mondja az apostol, de hát ez azért adatott, hogy az embert egyrészt a bűneit leleplezze, Isten színe elé állítsa így is, egyáltalán megmutassa, mi Istennek akarata, és utána az ember ehhez mérje magát. A tévtanítók tagadtak sok mindent a törvényből. A következőt hagy olvassam még el innen ebből a szakaszból. Tehát a parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet, némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Az elsődleges ismérve ez volt ezeknek a hamis tanítóknak, hogy maguk tanítók akartak lenni, de ahogy mondja itt a levél, nem értik azt sem, amit akarnak mondani, amit fejtegetnek, sem azt, hogy mi lenne igazán ennek a célja, vagy mit akarnának ezzel elérni. Egyrészt tehát Pál támadja itt is a tév tanítókat. Aztán máshol is szó van még a levélből, hagy utaljak gyorsan erre, és a negyedik fejezetben, amikor azt olvastuk, hogy tiltanak bizonyos dolgokat, hagy olvassam föl, negyedik fejezet, harmadik vers, ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők, és azok, akik megismerték az igazságot. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert Isten igéje és a könyörgés megszenteli. Mit is mondtak itt a tévtanítók, vagy vélhetően mit is tanítottak? Hát hagyd mondjam, a teremtéssel szembe mentek, hiszen teremtési rend a házasság, és teremtési rend az, hogy Isten odaadta a teremtett világot az embernek, hogy az eledelül is legyen. Tudjuk, rögtön a teremtéskor, a bűneset előtt a teljes növényvilágot, mindennek, ami magot hoz. Aztán tudjuk, amikor Isten újat kezd ezzel a világgal, Noé után, akkor pedig a teljes teremtett világot, tehát az állatokat is eledelül. Nem azért, hogy visszaéljünk ezzel, nem az öldöklésért adta, hanem táplálékként adta. Ezek a tévtanítók bizonyos ételek élvezetét tiltották, nem tudjuk pontosan, mik voltak ezek, és hát a házasságot is. Azt mondja itt Pál, szembe mennek a teremtési renddel is. Az első velük szemben ez volt, hogy nem értik a törvényt, és nem jól tanítják, igazán nem is tudják jól fejtegetni az igazságot. A második pedig, hogy szembe mennek a teremtési renddel. Ebből, talán ebből is következett a következő tévtanításuk, ami a mai igében van. Még egyszer hagy olvassunk ebbe bele. Tehát ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Miről van szó? Tovább is mentek ebben a tévtanítással, bizonyos előnyökhöz, különös anyagi előnyökhöz akartak jutni. Hogy mondjam így, a tévtanításnak az egyik ismérve mindig az lehet, hogy az, aki ilyet tesz, az esetleg saját külön haszonhoz akar ebből jutni. Azt mondja Pál, hogy bizony ennek megvannak az ismertető jegyei. És hát nem csupán ennyi, hanem a gyülekezet egészére is veszélyesek, mert mi is származik ebből, ilyeneket olvastuk. Irítség, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz, gyanúsítás. Azaz nem a szeretet, nem az egymás iránt való bizalom, nem az egymásnak az építése, nem az egymásnak a felkarolása, hanem igazán a megosztottság, egymástól való eltávolítása. Azt mondja Pál, hogy bizony ismertető jele mindez a tévtanításnak. És hát különösképpen is ezek után tér rá arra, ami ebből következett, ami ebből tanítás is lehet még hozzá pozitív és jó módon. Mit is kell követnünk az anyagiak tekintetében? Hogyan kell egyáltalán tekintenünk a pénzre? Valóban, mint eszközre, nem úgy, mint célra. És hogy milyen káros következményei lehetnek annak, hogyha valaki, hogy mondjam, így túlságosan gazdaggá akar lenni. A következőképpen vezeti be ezt az apostol. Egy pozitív fordulás van itt a szakaszunkban. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Talán ezt az egy ige verset az egészből ki is vehetnénk, és odaállíthatnánk középpontba. Mert ez választ ad arra, hogy hogyan kell fordulni az anyagi valóság, az anyagi világ felé. Egyáltalán hogyan éljünk mindazzal, ami egyrészt azért is adatik, hogy tartsuk föl a mindennapi életünket, a testnek a szükségeit, szükségleteit, vagy éppen a ránk bízottaknak a szükségleteit. De alapja kell, hogy legyen, és ez vezessen bennünket. Egyrészt így olvastuk a megelégedettség, és ez kegyesség. Hagy olvassam föl még egyszer, valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Pál apostol ebben a levélben különösen is sokszor említi ezt a fogalmat, hogy kegyes vagy kegyesség. Az új szövetségünkben 15-ször fordul elő ez a fogalom, itt ebben a páli levélben ebből 9-szer, ebben az első Timóteusi levélben. Tehát a kegyes élet, ami összefüggésben van teljességgel, a megelégedettséggel. Mit is jelent ez? Így folytatódott ez a szakasz, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Álljunk meg egy picit. Miről van tehát szó? Természetesen, hagyd mondjam el, tudja a mi Urunk, sőt, hagyd mondjam így, az őt kereső embernek garanciát is ad arra, hogy az alapvető szükségeinkről gondoskodik. Ez természetesen nem azt jelenteni, hogy el kéne hanyagolnunk a munkát. Nem azt jelenti, hogy másokból kéne élnünk, vagy másoknak a kárára. Nem egy levélben, éppen nem olyan régen olvastuk az első tesszalonikai levélben, erre figyelmeztetés is az ottaniakat. Ők elhanyagolták a munkát, hiszen úgy gondolták, közel van az Úr visszatérése. Erre a kevés időre már minek dolgozni? És bátorítja az ottaniakat, megint is, a tétlenkedés ellen szól, a másoknak a felkarolása mellett szól, és arra, hogy mindenki a maga kezének munkájával keresse meg a javakat. Nem csak azért, hogy eltartsa magát, hanem azért is, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Mindig is voltak olyanok, akik akár önhibájukon kívül kerültek ilyen helyzetbe. Az első gyülekezetek is így karolták fel a nincsteleneket, vagy éppen akik már nem tudtak munkát végezni. Kedves testvérek, mit is jelent ez? Azt mondja az Úr, hogy igen, az alapvető szükségeinkre garanciát vállal, talán emlékszünk az igére, keressétek először Isten országát és igazságát, és ráadásul mindezek megadatnak nektek. Miről is beszél ott előtte Jézus Krisztus? Három dologról. Az ételről, az italról és a ruházatról. Három alapvető szükségről, amire tudjuk, hogy szükségünk van a testünknek, annak fenntartására. És azt mondja, hogy igen, akár így, erre garanciát is vállalok. Az alapfeltétele az, hogy először engem kerestek. Velem vagytok kapcsolatba, teljes kapcsolatba, szoros kapcsolatba. Az ezen felüli dolgok végül is, sok esetben, hagyd mondjam így, majdnem hogy feleslegesek. A következő nagy igazságot mondta el ez az ige, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. Az a fajta felismerése, amit Jób is felismert annak idején, mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Emlékszünk talán Jóbnak erre a mondatára. Tehát mit is jelent mindez? Azt jelenti természetesen, hogy amire szükségünk van, azért meg kell dolgozni. Azt is jelenti, hogy akik ránk vannak bízva, azokat el kell tartanunk. Éppen a napokban olvastunk éppen ebből a levélből egy igét, hogy aki háza népéről nem gondoskodik, az rosszabb a hitetlennél. Tehát a felnőttek, szülőknek ilyen, hogy mondjam, feladata is van, hogy a rájuk bízottakról gondoskodni. És természetesen, nagyon érdekes a kifejezés, amit itt mond az apostol, hogy a ruházat és az élelem, ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Az eredeti kifejezés a ruházatnál igazán fedélt, körülvettséget is jelent. Tehát azt is mondhatnánk nyugodtan, ehhez hozzá tartozik a lakhatás, hogy az ember feje fölött fedél van. Kedves testvérek, mit is jelent ez? A következőképpen olvastuk még a utolsó versben, mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Hogy mondjam így, a tisztes megélhetés, ami szükséges a mindennapokhoz, meg akár a ránk bízottakhoz, az azon felüli dolog, erre figyelmeztetett az ige, a meggazdagodás, annak nagy veszélyei vannak. És hagyd mondjam így, hogy igazán ez a kifejezés rávilágít arra, hogy hogyan is tekintenek ezek az emberek magára a meggazdagodásra. Azt mondja, ez a pénznek a szerelme. Abba szerelmesedik bele az ember. És ahogy az elején idéztünk egy filozófust, azt mondta, hogy bizony olyan a pénz, mint a tengervíz, ha az ember egyre többet iszik belőle, akkor egyre szomjasabbá válik. A következménye még az lehet, hogy az ember a szükséget szenvedőket nem veszi maga körül észre. Hogy mondjak el egy kis történetet, annak idején gazdag embernek a rokonai panasszal éltek a lelki vezető felé, és gondolkodott, hogy hogyan lehetne rávilágítani ennél a gazdag embernél arra, hogy hát a szükséget szenvedőket is vegye maga körül észre. És talán nem csak unosuntalan a saját vagyonát gyarapítani, öncélú módon, hogy mondjam ezt így. Elhívta magához, és odaállította az ablakba. Megkérdezte tőle, hogy mit lát. Hát mondta, kinézek az ablakon, és természetesen látom ott az embereket az utcán. Aztán kicsit arrébb állította, volt a falon egy tükör, és megkérdezte, hogy mit lát. Hát természetesen magamat látom. Ebből jött a tanítás, mondta, hogy ha az emberek kicsit magukat körbeveszik fényűző módon, ugye itt mindössze azt jelenti a tükör, hogy egy vékony kis ezüst réteg van az üvegnek a hátán, akkor az ember már nem lát rajta keresztül, nem látja a többieket. Ott már csak saját magát látja. Szóval mondta ez a tanító, hogy ha az ember magát körbeveszi ezüsttel, arannyal, akkor már nem látja meg a másikat, másiknak a szükségét, csak saját magát látja meg. A gazdagságnak, a meggazdagodásnak valóban ilyen veszélye is van. Az ember már nem látja mások szükségét. Körbevette magát, és úgy gondolja, hogy ebből van az ő akár megtartatása, ebbe veti a bizalmát. És ahogy mondtuk, ez is nagy veszélye, hogy egyre többet követelne az a vagyon. Egyre szomjasabb az ember. És rámutat ez a kifejezés arra, hogy mit is jelent igazán ennek a lelkisége, az ember a pénzbe szerelmes. Ezért mondja azt itt az ige, hogy minden rossznak gyökere a pénzszerelme. Talán még pontosabban így lehetne visszaadni az eredeti szöveget, mindenféle rossznak. Tehát ebből következhet sokféle más is. És hát a veszélye, a következménye még, így egyesek, ugye ezután sóvárogva, eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Miről is van tehát szó? Valóban arról, hogy az anyagiak után való hajsza egyrészt az embert tönkreteszi, magától az Úrtól is eltávolíthatja, és azt is olvastuk, hogy igen, ez akár fájdalmat is jelent másoknak. Mi lehet a mi helyes viszonyunk mindehez? Ahogy az elején olvastuk, egyrészt legyünk hálásak, megelégedettek. És ne az a dolog hajtson bennünket, amikor másra tekintünk, akár irítséggel vagyunk. Neki többje van. Hanem hálaadással éljünk mindazt, amit az Úr adott nekünk. Találtam egy kis nyilatkozatot, 1980-ból származik, érdekes, felolvasom, nem túl hosszú, körülbelül egy 7-8 sor. Lozáni világtalálkozónak annak egyik bizottsága adta ki, a következőképpen szól. Eltökéljük magunkat a pazarlásról való lemondásra. Ellenezzük a tékozlást az egyes emberek magánéletében, a ruházkodásban és az építkezésben, az utazások alkalmával és a templomépítésben. Elfogadjuk a megkülönböztetést a szükséges dolgok és a fényűzés, a hasznos hobbi és az üres státuszszimbólum, a szerénység és a hivalkodás, az alkalmankénti ünneplés és a megszokott életfolytatás, illetve az Isten szolgálata és a divat rabsága között. A határvonal meghúzása családtagjainkkal együttműködve tudatos meggondolást és döntést igényel. Elgondolkodtatóak ezek a sorok. Mindössze 40 évvel ezelőtt írták le ezeket. Látjuk a mai világot, ahogy tobzódik sokszor a divatban, a hivalkodásban, a fényűzésben, a gazdagságban, és bizony egyre jobban látjuk azt is, jobban felnyílik a szemünk, hogy a világ nagy része pedig nyomorog és szenved, és valóban alapvető szükségletekből is hiányt szenved. Jó így végig gondolni az életünket, jó így meglátni mindazt, amit Istentől kaptunk. Egyébként hisszük-e, hogy tőle kaptunk bármiféle gazdagság, bármi, ami körbevesz bennünket, és jó ezt is oda helyezni magunk elé, hogy semmit sem vihetünk ki a világból. Szóval, hogyan élünk az anyagi javainkkal? Esetleg, hogyan halmozunk öncélúan? Vagy, ha gazdagságot kaptunk, hogyan élünk vele helyesen és jól? Hogyan tudjuk megosztani másokkal? És, hagyd mondjam, ennek is felelőssége van, akire többet bíztak, attól többet kérnek számon. Kedves testvérek, erre tanított ma bennünket az ige. Elindultunk a tévtanítóktól. Ott is voltak az első század közepén, megjelentek ebben a gyülekezetben is, ahol Timóteus volt a lelki vezető. Efézusban vagyunk az első század közepén. De azt látjuk, hogy bizony nem mentes a mai világunk sem ettől, akár az ebben való tévtanításból sem, hiszen sokan azért tesznek ilyet, mondta itt az ige, hogy valami akár pénzbeli előnyökhöz jussanak. Ebből kezdi el az apostol elmondani azt, ami Isten irányadónak tart az anyagiakra nézve is. Hogyan kell erre tekintenünk? Természetesen a pénzt használjuk, mint eszköz, de nem lehet cél az életünkben. És a legfőbb alapelv, hogy tudjunk megelégedettek lenni, és tudjunk hálaadással élni, bármivel is, amit kaptunk. Hagy bátorítsak mindenkit, olvassuk végig a levelet, mert ennek a levél végén egyébként újra szól az apostol azokhoz is, akik gazdagabbak, hagy olvasunk azért előre egy kicsit ebbe bele. Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal. Gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet. Tehát nem csak az anyagi kincsek, a földiek, hanem a mennyei kincsek. Isten adjon bölcsességet naponként, hogy helyesen éljük meg mindezeket. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, hogy így ülve csendesedjünk el imádságban, ahogy azt szoktuk is, csendes percben, elmondva mi saját kéréseinket, elmondva akár a mi bűneinket, bocsánatot kérve a mi Urunktól, vagy éppen hálaadásunkat, vagy másokért való közbenjárásunkat, majd közösen is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságukat meghallgató Isten vagy. Úrunk Istenünk, hadd köszönjük meg a tanítást, hadd köszönjük meg a figyelmeztetést, vagy éppen bátorításra volt szükségünk ezeknek a tekintetében is. Hogyan tekintsünk földi javainkra, hogyan tekintsünk másokra, akiknek esetleg többjük van, milyen legyen az a lelkület, ami meghatározza az életünket, az anyagiakra nézve is. Hadd köszönjük meg, Urunk, hogy mi a világnak a gazdag részéhez tartozunk. Oly sok mindent fel is halmoztunk, sok olyat, ami felesleges. Egy-egy szanálás alkalmával látjuk, hogy mennyi mindent halmoztunk már föl, amit nem is használtunk, vagy éppen nem vettük hasznát. Urunk, bocsáss meg nekünk ezeket is, amikor elhatalmasodik rajtunk így a szerzés, hogy minél többet, hogy még azt is begyűjteni, amire nincs szükségünk. Urunk, köszönjük neked, hogy megadod alapvető szükségeinket, ami az életünk fenntartásához, a földihez szükségesek, és hogy megadod azokat is, amik arra szükségesek, hogy gondoskodjunk a mieinkről. Urunk, add, hogy valóban mindig hálaadással éljünk így az anyagi javainkkal is. Úgy tekintsünk mindazokra, amit tőled kaptunk. Ebből tudjunk neked vissza is adni. Tudjuk meglátni mások szükségét, tudjunk elindulni feléjük, betölteni az ő szükségeiket. És hogy így is fenntartassék az egyensúly, amiről beszélsz, Urunk, szintén a te igédben. Ami fölöslegünk, pótolja mások hiányát. Kérünk, Urunk, adj nekünk mindig figyelmeztetést is, hogyha a mi gondolataink ebből kibillennének, nem csupán a megelégedés és a hálaadás, hanem talán a többre való törekvés, az öncélű felhalmozás felé indulna el a mi gondolatunk. Kérünk, óvd meg ezektől, téríts vissza mindig a helyes, a szerinted való útra. Urunk, hadd kérjünk gyülekezetünk egészéért, áld meg bennünket, kicsiket, nagyokat, fiatalokat, időseket egyaránt. Hadd kérjünk a mindennapokban is, te légy ott velünk, a te igéd szólaljon meg életünkben, szóljon bele a mi életünkbe. Figyelmeztessen, ha kell bátorítson, ha kell vigasztaljon. Kérünk, Urunk, így légy velünk. Kérünk azokért is, akik szerettüket vesztették el, adj vigasztalást nekik, hiszen te magad vagy, Urunk, a vigasztalásnak az atya. Kérünk, áld meg jövő hetünket, munkavégzésünket. Szeretnénk munkánkkal, egész életünkkel dicsőíteni téged. Kérünk, ebben is te légy velünk. Te légy ott családunkban, te adj bölcsességet gyermekeink neveléséhez. Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk. Kérünk, Urunk, még betegeinkért. Kérünk azokért is, akik súlyos betegségben szenvednek. Hadd kérjünk, Urunk, a járványnak a megállításáért, hiszen ebben is te tudsz egyedül cselekedni. De kérünk erőt azoknak is, akik ott vannak a betegágyok mellett, akik gyógyítanak. Így kérünk az orvosokért, ápolókért, kutatókért. Urunk, meneküts bennünket te szörnyű kortól. És add, Urunk, hogy a hozzád való menekülés legyen a mi gondolatunk, hogy valóban téged kérjünk-e kór megállítására, és hogy valóban téged ismerjünk fel, mint egyedül igaz Urat. Kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. És hadd hirdessem, hogy készülődjünk az úrvacsora vételére. Hívogatunk mindenkit a szent vendégségbe. Erre készülve énekeljük a 457. dicséretünknek az első verszakát. A 457. dicséretünknek az első verszaka. Így kezdődik, Ó Jézus, árva csendben, az ajtón kívül állsz. Kedves testvérek, hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, a szentséges úrvacsorát. Előnkbe adják ezt az evangéliumok, mégis legbővebben Pál apostol az első korintusi levelében, a 11. fejezet 23. versétől a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adott, megtörte és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorát, ezt mondva, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol hozzáfűzi az intést, ezért én is hozzáolvasom. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Önvizsgálatra és bűnbánat tartásra hív bennünket az ige, foglaljuk el helyünket. A bűnbánat tartásunk és önvizsgálatunk alapja 32. Zsoltárunk lesz, csendesedjünk el. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. A nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről is, mondjuk el közösen, fennhangon, fennállva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, egyházunk állandó gyakorlata szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hallható szóval és lelkiismeretetek alapján feleljetek meg. Először is azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, és saját erőtökből Isten ítélőszék előtt meg nem állhattok, sőt halált, kárhozatot és büntetést érdemeltek. Ha igen, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Másodszor azt kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös embere megkönyörült, és az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust téretetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen való kegyelméből az ő szent fiának, az Úr Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal igazít meg. Ha igen, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Harmadszor azt kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti hálából e kegyelemért egész élteteket az Úrnak szentelitek, és mint az ő megváltottai az ő dicsőségére éltek. Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megáldó mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiának, az Úr Jézus Krisztus vérének érdeméért. Amen. Foglaljuk el helyünket, hogy ismertessem az úrvacsora vételének rendjét. Először is nem éneklünk, hiszen mazba kell már lennünk, a hét kedjén adta ki legfőbb egyházi törvényhozó testületünk a zsinat, és ez nehézkessé válik már a mazban, tehát csak orgona játék kísérete lesz az úrvacsora vétel alatt. Másrészt pedig úgy, ahogy szoktuk, hagyd kérem először a presbiter testvérek jöjjenek úrvacsorát venni, és utána pedig folyamatos rendben először a tőlem bal kézre ülők, majd pedig a tőlem jobb kézre ülők. Már így mondom a megszokott rend szerint, hiszen bő egy éve már így veszük az úrvacsorát, bal kézre a becsomagolt szelet kis kenyeret vehetjük el, és utána pedig a kis kelyhet tőlem jobb kézre. Hadd kérjem, hogy figyeljünk, hogy egyszerre több kehelyhez ne nyúljunk hozzá, amit megfogtunk, azt vegyük el, segíteni fogok, ahogy örül a tárca, oda fogjuk visszatenni ezeket a kelyeket. Tehát 457. dicséretünktől hangzanak az énekeink, tehát most nem énekelünk, csak hallgatjuk az úrvacsora közben a orgona kíséretet, vegyük Istennek kegyelmét a jegyekben is, emlékeztessen bennünket.